Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, fennálló énekként Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 150. Zsoltárunkat. A 150. Zsoltárunkat, ami így kezdődik: Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 488. énekünket lapozzuk fel. Dicsérjük ezzel az Urat. A 488. énekünket mind a 4 versével énekeljük el. 488. énekünk mind a 4 versével énekeljük. Az első verse így kezdődik: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy megszólíthatunk téged és magasztalhatunk Krisztusnak nevében, megváltónak nevében. Köszönjük te néked, hogy elküldötted a te drága lelkedet, hogy velünk legyél, hogy megerősítsd a mi hitünket, és akik még nincsenek hitben, azokat hitre segítsd. Köszönjük te néked, hogy itt vagy közöttünk, most is ezen az Isten tiszteleten, az ígében, ami megszólalhat közöttünk. Áldunk téged a testvéri közösségért, amiben együtt lehetünk. Áldunk téged a fiatal konfirmandus testvéreinkért. Köszönjük te néked az ő életüket, és kérünk áld meg mai fogadalomtételüket. Köszönjük te néked az egész elmúlt hetet. Köszönjük néked a gyülekezetben folyó munkákat, az elvégzett lelki szolgálatokat és az udvaron is elvégzett fizikai munkákat is. Köszönjük néked, hogy velünk voltál, köztünk voltál. Áldunk azért, mert szolgálhattunk téged. Kérünk téged arra, hogy csöndesítsd el most a szívünket, adjál belső békességet nékünk, és add, hogy a te igédre hittel tudjunk odafigyelni, hogy tanulni tudjunk belőle. Téged tanuljunk, téged ismerjünk meg egyre jobban. Köszönjük te néked, hogy arra akarsz sarkalni, hogy téged magasztaljon a szívünk, téged áldjon a mi szívünk egyre jobban, egyre teljesebben. Kérünk, juttass bennünket tovább, előrébb a keskeny úton. Növeld a mi hitünket. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket, és áldást küldesz reánk ma is. Amen. Drága testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Dániel próféta könyvéből, a 6. rész 17. versétől a fejezet végéig, 28. versig. Leülve hallgassátok meg a hosszabb ige szakaszt figyelemmel és alázattal. Tehát Dániel könyvének 6. részében a 17. verstől ezt olvassuk. És hozának egy követ, és oda tették a verem szájára, és megpecsétlé a király az ő gyűrűjével, és az ő főembereinek gyűrűivel, hogy semmi meg ne változtassék Dánielre nézve. Erre eltávozék a király az ő palotájába, és étlen tölti az éjszakát, és vigasság tévő szerszámokat sem hozata maga elé. Kerülte őt az álom. Hajnalban a király azonnal felkelt még szürkületkor, és sietve az oroszlánok verméhez méne. És mikor közel ért a veremhez, szomorú szóval kiáltott Dánielnek, szóla a király, és mondta Dánielnek, Dániel, az élő Isten szolgája, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott-e szabadítani téged az oroszlánoktól? Akkor Dániel szóla a királynak, király örökké élj, az én Istenem elküldte az ő angyalát, és bezárá az oroszlánok száját, és nem árthattak nékem, mert ártatlannak találtattam ő előtte, és te előtted sem követtem el, ó király, semmi vétket. Akkor a király igen örvendett, és Dánielt kihozatá a veremből, és kivevék Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem találtaték ő rajta, mert hitt az ő Istenében. És parancsola a király, és előhozák azokat a férfiakat, akik Dánielt vádolták, és az oroszlánok vermébe vettetének mind ők, mind fiaik és feleségeik, és még a verem fenekére sem jutának, mikor rájuk rontának az oroszlánok, és minden csontjukat összezúzták. Akkor Dárius király írt minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön lakozának. Békességetek bőséges legyen. Én tőlem adatott ez a végzés, hogy az én birodalmamnak minden országában féljék és rettegjék a Dániel istenét, mert ő az élő Isten, és örökké megmarad. És az ő országa meg nem romol, és uralkodása mindvégig tart. Aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik mennyen és földön. Aki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmából. És ennek a Dánielnek jó szerencsés lőn dolga a Dárius országában és a Perza Círus országában. Kedves testvéreim, ez a vasárnap rendkívüli és örömteli ünnepnap gyülekezetünk életében. Hiszen itt ülnek előttünk az első sorban felnőtt konfirmandusaink, akik az elmúlt fél évben részt vettek felkészítő tanfolyamunkon, és úgy döntöttek, hogy Jézus Krisztust akarják követni a gyülekezet és a református egyházunk közösségében. Köztük van olyan, aki még nem vette fel a keresztséget, és azt ma felveszi. 4-en vannak ilyenek. és minnyáján esküdtesznek a Bibliára és a hitvallásainkra, kifejezve Isten és emberek előtt, hogy ezek által megszabottan akarják élni a továbbiakban is keresztjén életüket. Mi pedig, ahogy örvendezve dicsérjük az Urat egy kisgyermekért, úgy áldjuk örömmel az Urat ma az ő életükért. A mai igehirdetés legyen az ő számukra is, a ti számotokra is különleges bátorítás, hogy tartsatok ki a hitben, és legyetek állhatatosak a Krisztus követésében az előtetek álló úton. Most pedig fordítsuk figyelmünket Dániel történetének befejező szakaszára, amiből Dániel hitének, az ő Istennel való közösségének újabb gyakorlati következményei tárulnak elénk. Az első drága következménye az ő hitének, azaz Istennel való kapcsolatának, közösségének, hogy szabadulást él át. Szabadulást él át. Dárius király így búcsúzott az idős Dánieltől: a te Istened, akit te állandóan szolgálsz, ő fog megmenteni téged. Dánielt bevetették a kivégző helyre, a veremszáját lepecsételték, nehogy valakinek eszébe jusson kiszabadítani, és Dániel ellenségei pedig elégedetten dörzsölték a tenyerüket, mert elérték, amit akartak. El tudom képzelni, hogy gratulálhattak egymásnak, hiszen az irítségből fakadó aljas ármánykodásuk látszólag sikerrel járt. A Dániel ügy, a Dániel akta lezárva. Dárius király pedig a palotájába ment, és böjtölve töltötte az éjjelt, és énekes nőket sem engedett maga elé vinni, és álma elköltözött tőle, olvassuk az eredeti szövegben. Megindító személyes érzelmeiről, talán a barátságáról is árulkodik mindez, és az is, ahogy már virradatkor, kora hajnalban, talán jogi okból is, de inkább személyes okból kiment a veremhez. Olvassuk, hogy amikor már közelített a veremhez, fájdalmas és szomorú hangon szólította Dánielt. Vagyis, mintha nem sok reménye lett volna afelől, hogy Dánielt életben találja. Dániel, szolgálja az élő Istennek, Istened, akit te állandóan szolgálsz, meg tudott én menteni téged az oroszlánoktól. Megment téged, mondta előző este. Most kérdezi, meg tudott-e menteni téged? És íme jött a válasz, ami egy hatalmas igen volt az ő kérdésére. Király, örökké élj! Mintha csak a palotának az egyik folyosóján találkoztak volna, Dániel és a király. Király, örökké élj! Igen, az én Istenem meg tudott menteni. Majd elmondja, mi történt. Elküldte az ő angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, és nem árthattak nékem. És amikor Dánielt kiemelik a veremből, csodálkozva állapítják meg, hogy igazat mondott, semmi, de semmi sérelem nincs rajta. Ez annak a jele, hogy Dániel nem harcolt az oroszlánok ellen. Nem ő volt az, aki nehéz küzdelemben megvédte magát az oroszlánoktól. Nincsenek harci sérülései, mert nem is harcolt. A veremben az Úr angyala harcolt, és védte meg a legkisebb sérüléstől is. Egyedül Isten mentette meg őt, és nem volt semmiféle kooperáció Dániel és Isten között. Emlékezzetek vissza, hogy annak idején Dániel három barátját bedobták az izzó tüzes kemencébe, mert nem voltak hajlandók imádni a bálványistent. De velük volt az Úr angyala, aki megvédte őket, így ők sem sérültek meg a tüzes kemencében, csak a kötelek égtek le róluk, de amikor kijöttek onnan, még a füst sem járta át őket, nem volt füstszaguk egyáltalán, mert ők is hittek és engedtek az Úrnak, de az Úr angyala őket is ugyanígy védte meg. Dániel is ugyanezt az isteni szabadítást élte át. Amikor bedobták a vadállatok közé, még nem tudta, hogy mi lesz, mi fog történni. Várt az Úrra, és pár perc múlva kiderült, hogy nem hiába várt, mert Isten nem késett el egy másodpercet sem, így az oroszlánok, ha morogva körül is járták, de nem árthattak neki, mert ott volt az Úr angyala, aki bezárta félelmetes szájukat, és úgy is tartotta. Szuverén szabadítást és megőrzést élt át Dániel. Az Úr tűzfalként oltalmazta, és megszabadította őt. Csak egyedül az Úr. Ahogy a Zsoltárok könyvében olvassuk, a 91. Zsoltárban, mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban, kézen hordoznak téged, oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel ragaszkodik hozzá, megszabadítom őt, és felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Később ezt az ígét Jézus használja a sátánnal való viaskodásában, de itt Dániel szó szerint átélte ezt a drága ígét, ígéretet. Ha pedig megkérdezzük, hogy Isten miért is szabadította meg Dánielt, akkor erre válaszul azt kapjuk, hogy mert megérdemelte. Olyan értelmes, olyan jó, olyan törvénytisztelő ember volt, jó polgár, jó zsidó, jó hivatalnok, még hit is, és a hit érdem. Nem, testvére, nem. Nem ezt olvassuk róla, hanem azt olvassuk, azért szabadította meg őt Isten, mert hitt az ő Istenében. Mert hitt az ő Istenében. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem, olvastuk a Zsoltárban. Dániel hitt az Istenében, és Isten megmentette őt. De a hit nem az ő szabadulásának az előidéző oka, hanem a szabadulásának az eszköze. Dániel élő hittel bírt, és elmondtam nektek, hogy az élő hit az közösséget biztosít Istennel. Isten pedig a benne hívőt, aki vele közösséget vállalt, azzal ő is közösséget vállal, és megszabadítja őt a valóságos veszedelemből. Dániel a hite által nyert szabadulást, a hitének a koronája a szabadítás. Nem volt más útja, módja a szabadítás átélésének, egyedül csak a hit, mert hitt az ő Istenében. És ezért nem szégyenült meg, mert az Úr mellé állt. Mellé állt minden abszolútista emberi törekvéssel szemben, mint szabadító Úr. Drága testvéreim, az Úr ma is ugyanígy szabadít. Egyedül ő szabadít, és hitáltal szabadítja meg az őt félőket. Ez igaz mindenek előtt a sátán, a bűn, a kárhozat fogságából való szabadulásra, mert az is hasonlít egy veremhez, amiből mi nem tudjuk kiszabadítani magunkat, és nincs ember, aki kimentsen onnan. És még csak részben sem tudjuk magunkat kiemelni, kooperálva az Istennel. Ott vagyunk bent a bűn, a kárhozat, a sátán vermében. Isten elküldi az ő evangéliumát. Elküldi Jézus evangéliumát. És ha abban hiszünk, akkor a hitáltal a Jézus Krisztusba kapaszkodtunk, és ő megment bennünket. Megment bennünket. A bűnből, a kárhozatból és a halálból. Belekapaszkodtál már ebbe az evangéliumba, bizalommal? Belekapaszkodtál már az evangélium Jézusába, a meghalt, feltámadott és megdicsőített Jézusba, hogy legyen az üdvözítőd? Ha belekapaszkodtál, akkor tudod, hogy Jézus Krisztusért engem szeret Isten, megbocsátott nekem, elfogadott és megszabadított. Én az övé vagyok. Élhetek vele itt a földön is, de örökre, mint az ő szeretett gyermeke. Nem vár tőlem semmi érdemet, semmi előfeltételek teljesítését, hanem csak azt, hogy higgyek az evangéliumban, higgyek Jézusban. De még ezt a hitet is ő munkálja ki a szívemben, az ige által. Testvérek, aki hisz, nem a hite érdeméért, hanem a hite által, megszabadul a bűn, a halál, a kárhozat verméből, a sátán markából, és valóban szabad ember lesz. De azt is el kell mondani, hogy akik az Úrnak való engedelmességük miatt nehéz helyzetekbe kerülnek, nehéz élethelyzetekben az igébe vetett hit által ma is megtapasztalhatják az Úr szabadítását. A Zsoltáros így ír az 57. Zsoltárban, az én lelkem oroszlánok közt van, tűzokádók közt fekszem, emberek közt, kiknek fogok dárda és nyilak, nyelvük pedig éles kard. És mit ír Pál Timóteushoz írt második levelében? Megmenekültem az oroszlánok bosszújától. Az ellenségeire gondol. A nehéz, az őt nehéz helyzetbe hozó ellenségeire. Valaki úgy szabadul meg, ahogy Pál. Valaki úgy, ahogy Dániel. Van, aki pedig úgy, ahogy a vértanúk. Akiknek az útja a keresztről, a kivégző oszlopról, az oroszlánok fogai közül, a cirkuszporondokról, a vaksötét börtönökből, hazavezetett, az örök hazába. Az volt számukra ott a védelem és a szabadítás. Ha az Úr szavának engedünk, testvéreim, akkor ő velünk lesz, és tetszése szerinti szabadítással fog megajándékozni minket. És végül jusson még eszünkbe egy másik verem, amiben mindnyájan belejutunk. Ez, testvéreim, a halálnak a verme, a halál verme, a sír verem. Csodálatos dolog azt tudnunk, hogy Jézus is odajutott. Jézus is odajutott, de ő harmadnapon feltámadott a halálból. Amikor kijön Dániel az oroszlánok verméből, élve jön ki. Előképe Krisztusnak, aki ugyanígy élve jött ki a halál verméből, a sír veremből. És ahogy Jézusunk feltámadt, olvassuk a korintusi levélben, úgy a nyomába lépve egyszer mi is kilépünk a sírjainkból, a halál verméből, az oroszlánok verméből. Kilépünk testileg és lelkileg, feltámadás útján, és nem lesz rajtunk semmi sérülés. Tökéletesen épek leszünk, mind testileg, mind lelkileg, mind szellemileg. Szabadok leszünk minden sebtől. A bűn, a sátán, a halál összes külső-belső rombolásától. Hasonlatosak leszünk Krisztushoz, a megdicsőült Krisztushoz. Jusson eszünkbe ez a nagy szabadítás. És lássuk a mi drága szabadító Urunkat, aki elől minket senki és semmi nem zárhat el. Nincs az az erő, nincs az a szikla, nincs az a mélység, ami fogva tarhatna. Lehetünk bárhol. Az ő lelke által, az ő istensége szerint szabadítóként áll oda mellénk. Minden időben. Mert ő ma is az a hűséges Isten, aki régen volt. Nem csak hatalmas, hanem hűséges is. Hatalmas és hűséges, hűséges és hatalmas és igazságos Úr, aki egyébként igazságosan megfizet mindazoknak, akik őt és az evangéliumot, akik a népét, a híveit kergetik és bántják. Egyedül ő a mi szabadítónk és megmentőnk, aki híveit dicsőséges szabadulással ajándékozza meg, és így dicsőíti meg magát. Ez az első dolog, de lépjünk most a második dologra. Dániel hitének a következménye nem csak az, hogy megszabadult, hanem az, hogy elkezdi dicsőíteni Istent. Szavaival dicsőíti Istent a megszabadított. Aki átélte a szabadítást, az dicsőíteni fog. Istent fogja dicsőíteni. Nézzétek, a király kérdésére válaszolva vallja és hirdeti, hogy őt az élő Isten mentette meg. Ő adott nekem szabadulást. Ő és csak is ő. Magáról Dániel csak egyet mond a királynak, hogy én ellened nem követtem el semmi bűnt. Inkább az Úrról beszél Dániel, nem magáról. A halálos veszedelemből az Úr szabadított meg. Rámutat a hatalmas Úrra, aki elküldte az angyalát, aki bezárta az oroszlánok száját. Nem az én ügyességemnek, nem az én varázserőmnek, nem az én titkos képességeimnek köszönhetem, hogy itt állok, hanem egyedül neki. Aztán másodszor Dániel dicsőséget ad Istennek azzal is, hogy ezt mondja, ártatlannak találtattam ő előtte. Ártatlannak találtattam őt. Hogy? Kérdezzük. Isten ártatlannak találta? Azért találta ártatlannak, mert Dániel bűntelen volt? Nem, testvérek, Dániel is bűnös ember volt, úgy, mint mi is. Hanem azért találta ártatlannak Isten, mert Dániel hitt az Istenben. Hogy olvassuk Ábrahámról? Ábrahám hitt az Istennek, és a hite tulajdonítaték néki igazságul, ártatlanságul. Igaznak és ártatlannak találta Isten Ábrahámot, nem azért, mert jó ember volt, nem azért, mert több jót tett, mint rosszat, hanem mert hitt az ő szavában, egyedül ezért. És Dánielt is azért találta Isten igaznak és ártatlannak, mert Dániel hitt az Istennek. Hite miatt ítélte Isten ártatlannak, és nem tulajdonította néki a bűneit. Hite miatt volt ártatlan. Aki pedig Isten szemében ártatlan, igaz, azt ő megszabadítja. Csodát él át. Amikor azt mondja Dániel, hogy ártatlannak talált engem Isten, akkor ezzel igen megdicsőíti az őt megigazító, ártatlannak nyilvánító Istent. És van itt még valami, amivel Dániel Isten dicsőíti. Azt tudnilik, hogy Dániel, ahogy mondtam is már az előző alkalmakkor, számtalan vonatkozásban Jézusra mutat előre. Őt láttatja velünk, ő Jézus előképe, őt látjuk benne, őt dicsőíti meg. Túlmutatva önmagán Jézust mutatja az élete. Elképesztő ez, testvéreim, hogy a Dániel hangja itt a hatodik részben, ha nem is teljesen azonos az újszövetségi passió történetével, de mégis, mintha csak azt olvasnánk. Egyes helyeken még a szavak csengése is ugyanaz. A negyedik versben olvassuk, nem találunk benne semmi fogyatkozást, mondják az emberek Dánielről. Ugyanezt olvassuk Jézusról. Már végül hamis tanúkat kell keresni, hogy találjanak benne valami bűnt, valami vétket, de úgyse találtak. Ártatlan. Jézus ártatlan, ezért kell meghalnia. Dániel is ártatlan, neki is ezért kellett volna meghalnia. Dániel nem volt hajlandó lemondani az atya akaratának a teljesítéséről. Azt tette, ami kedves volt Istennek. Jézusban nem ugyanezt látjuk. Jézus sokkal inkább azt tette, amit az atya kívánt. Olvassuk, hogy Dánielt nap nyugtáig meg akarta menteni Dárius, és éjjel is kerülte az álom. Óhatatlanul jut eszünkbe Poncius Pilátus és a felesége, akik nem tudtak aludni. Jön a feleség, hogy rosszul voltam ez éjszaka, és tartóz, ne csinálj semmit ezzel az ember ellen. A te Istened szabadítson meg téged, mondja Dárius Dánielnek. És jut eszünkbe a Jézust gúnyoló kiáltása. Akik ugyanígy kiáltották, igaz gúnyolódva, hogy az Istenbe bízott, szabadítsa meg őt az Isten. Az oroszlán verem szájára teszik a követ, ami eszünkbe jutatja Jézus sírjára tett követ. Ahogy azt lepecsételték, emezt is lepecsételték, de ahogy ezt föl kellett törni, azt is feltörte az Isten. A szürkületkor felkelő és a veremhez siető Dárius eszünkbe jutatja hajnalban Jézus sírjához siető asszonyokat. Dániel mellett angyal áll a veremben, ahogy Jézust is angyal erősíti a Gecsemáné kerti tusakodásában. Újra és újra, testvérek, olyan mozzanatok, olyan kis események, amik Jézusra emlékeztetnek. Nem beszélve arról, amit már mondtam is, hogy Dániel kijön a sírból. Ugyanúgy a veremből, ahogy Jézus is kijön később a sírból. Csodálatos dolog, testvérek, hogy ilyen párhuzamok vannak, és ez azt jelenti, hogy Dániel élete egyszerűen túlmutat önmagán, és Jézust állítja már akkor, ott, az emberek elé. És leginkább mi érzékeljük már Jézus történetét ismerve ezt az eseménysort, ezt a titkot. Testvérek, ezek a dolgok, amiket most elmondtam Dánielről, hogy ő hogy dicsőítette Isten, magán túlmutatva, az ártatlanságát hangoztatva, amit Istentől kapott, vagy éppen az, hogy Jézusra mutatott. Ezek a dolgok, ezek ma is igazak. Valamilyen formában ránk is igazak. A hívő emberek, testvérek ma is úgy dicsőítik az Urat, hogy nem magukat helyezik reflektorfénybe, hanem őt. Az ő lényére és tetteire irányítják mások gondolatait. Ha átélnek valami krízisből való szabadulást, valami csodát, akkor nem a maguk kiválóságát emlegetik, elhallgatva az Úr nevét, hanem egyedül az Urat. Egy lelkész társunk mondta, a hit a szabadulásban egyedül Isten dicsérheti, hogy elkerülje az önistenítés kísértését. Igen, a hívő ember nem úgy állítja be, hogy én milyen nagyszerű ember voltam, hanem az Úr milyen nagy volt. A hívők nem az ilyen jelszavakat hangoztatja, hogy én, meg engem, meg tőlem, meg rólam, meg az én dicsőségem, meg az én nagy dicsőségem. Ezt is hogy elintéztem, ezt is hogy megoldottam, azt is hogy megszerveztem, ezt is létrehoztam. Lássatok engem, íme én. Csodáljatok, dicsérjetek, s learatom az elismeréseket, s ha nem adják, bevasalom. Nem, testvérek, az igazi hívők tudnak a háttérbe húzódni. Megtagadják magukat, és azt mondják, nem én, ő. Őt emeljük föl. Mert azt szeretnék, hogy a mai Dáriusok is megismerjék az ő Istenüket. Az ő Istenüket. A hit legszebb következményei közé tartozik az, hogy a velejéig hiú, büszke, gőgös ember, akinek én is, meg ti is születtünk, ez az önistenítő, egocentrikus alak egyszer csak azt mondja, hogy nem én, hanem ő. És túlmutatok magamon őre, az Úrra. És a másik dolog, hogy azóta is dicsőítjük úgy az Urat, mi hívők, hogy elmondjuk másoknak, hogy Isten minket igaznak nyilvánított. Mert hittünk az evangéliumban. Mondja a római levélben Pál, hogy Istennek igazsága a Jézusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Isten igazsága a miénk, mert hittünk az evangéliumba. Az drága evangélium azt mondja nekünk, hogy Isten Jézusnak tulajdonította a bűneinket, és nekünk pedig az ő igazságát. Hittünk az evangéliumnak, hittünk Isten szavának, akkor ő a bűneinket már Jézusra tette, és megbüntette, és az ő igazságát pedig nekünk tulajdonította. Nekünk ajándékozta. Ártatlanok vagyunk az ő színe előtt, mert hittünk az evangéliumban. Áldott legyen a neve ezért a kincsér, a megigazítatás kincséért. Boldog vagy, ha elmondhatod velem együtt, hogy megigazított engem az Isten. Ártatlannak találtattam ő előtte. És a harmadik dolog mi velünk is, hogy azóta is úgy dicsőítjük Istent, hogy igyekszünk arra, hogy Krisztus kiábrázolódjék az életünkbe. Nem csak a szavainkban, hanem a tetteinkben is. Azt vágyjuk, arra törekszünk, hogy az Isten írásba kijelentett akarata szerint éljünk, és már mi nem lehetünk előképei Jézusnak, de lehetünk utóképei Jézusnak, és így dicsőíthetjük őt. Valami megjelenik belőle bennünk, valami a szentségéből, a türelméből, a jóságából, a kedvességéből, az együttérzéséből, a szeretetéből. Ahogy formál minket az íge, ahogy formál minket a lélek, levetkezzük a bűnt és felöltözzük őt, és valami kiábrázolódik bennünk belőle. És akkor ezzel igazán dicsőítjük őt. És nincs ennél csodálatosabb dolog. Nincs ennél boldogabb ember, aki ebben él. Íme testvérek, azok az emberek, akik a szabadítást élnek át, az Isten kegyelméből és hatalmából, azok dicsérni fogják az Urat. Különböző úton, módon, de dicsőíteni fogják őt. És a dicsőítésük nem merül ki fél órás érzelgésben, dicsőítő énekelgetésben, hanem az Úr dicsőítése ennél egy sokkal mélyebb, sokkal szentebb és sokkal több dolog és valóság az életükben. A harmadik ponthoz megyünk. Dániel a hite miatt nem csak megdicsőíti Istent a szabadulást átélve, hanem megdicsőíteti. Megdicsőíteti az Urat. Hiszen azt látjuk, hogy a szabadítás látványa és Dániel bizonyságtétele nyomán Dáriusnak meg kell látnia az élő Istent, mint egy akcióban. Ő cselekszik térben és időben, aki elküldte az angyalát, időben küldte el. Nem volt számára akadály a lepecsételt kő, nem volt akadály számára az oroszlán, a vad oroszlánok, az éhes oroszlánok. Az angyal bezárta a vadak száját, és azok nem bírták kinyitni félelmetes állkapcsukat, nem marhattak, nem marcangolhattak. Dáriusnak látnia kellett, hogy Isten hatalmas Isten, nem csak élő Isten, hatalmas Isten is. Látnia kellett abból, amikor az oroszlánok elé dobták Dánielt, ellenfeleit, és azok szerencsétlen családtagjait, és az oroszlánok azonnal rájuk rohantak, és összetörték a csontjaikat, széttépték, megölték őket. Megérthette Dárius király, hogy abban a veremben testvérek erők és hatalmak feszültek egymásnak. Isteni erő, hatalom feszült szembe az állati erővel és hatalommal. És Isten bezárja az oroszlánok száját, és védi Dánielt, szabadítja Dánielt. Dáriusnak meg kellett mindezt látnia. Látnia kellett, hogy az oroszlán veremben nem az oroszlánok voltak tehetetlenek, hanem Isten volt mindenható és kegyelmes. Kedves testvérek, csodálatos dolog, hogy miközben Dárius ezeket látja, a lelke megtelik hódolattal. És elkezdi Dániel élő és szabadító hatalmas Istenét dicsőíteni. Kiad egy írást, adott ki korábban is egy írást, amit megbánt ezerszer, de most megint ad ki egy írást, amit nem bánt meg egyszer sem. Kiadja az írást, és megparancsolja a birodalmában élő minden nemzetnek és nyelvek, hogy a Dániel Istenét reszkessék és féljék. Királyságom egész birodalmában reszkessenek és féljenek Dániel Istenétől, mert ő az élő és örökké való Isten, aki megmente és megszabadít, aki megmentette Dánielt az oroszlánok hatalmából. És ha megvizsgáljuk testvérek ennek a rendeletnek a tartalmát, akkor azt mondjuk, na, ez nem is rossz egy pogány királytól. Nem is rossz. Felülmúl sok keresztény teológust, meg egyháztagot is. Ez az Isten kép, amivel ő bír, mert látja Dánielt, és mint egy ilyen zsoltáros hangnembe ír. Ez olyan, mint egy zsoltárt olvasnánk, amit egy pogány király ír Istenről. Csodálatos magasztalása Isten hatalmának, Isten életének, Isten örökké megmaradó királyságának. Dániel bizonyságtételen nyomán jut el ide ez a király. Miért született a lelkében ez a hódolat, ez a rendelkezés? Miért? Azért, testvérek, mert egy Dániel nevű idős zsidó ember hűségesen ragaszkodott az Isten igéhez. Követte azt, ami megíratott. Engedelmes volt, vállalva a halált is, és ezért Isten dicsősége felragyogott nem csak Dárius királynak, hanem rajta keresztül az egész birodalomnak, akik olvasták a rendelkezést. Dárius testvéreim nem jutott volna ilyen drága felismerésre, és a birodalom népei nem hallották volna ezt, nem született volna meg az írásos végzés, ha a király nem lát egy következetes, eltökélt öreg hívőt, aki nem hajlandó az Istent és a törvényét alábecsülni, hanem megadja az annak kijáró tiszteletet, és helyükön kezeli a birodalmi törvényeket, az emberi törvényeket is. Aki Isten akaratát többre becsüli, nem csak a birodalom törvényeinél, hanem a saját életénél is. És gondolkozzatok el azon, hogy vajon manapság nem azért van olyan kevés Isten dicsőítés a népünkben, a gyülekezeteinkben, a családjainkban, mert alig-alig vannak ilyen Dánielhez hasonló elkötelezett hívők? Vannak, testvérek, formális, hideg és élettelen keresztjének. Vannak elvilágiasodott, langyos hívők, akik inkulturálták az evangéliumot, vagy valami állítólagos szeretettől indítatva kontextualizálták a kereszténységet, ahogy szokták manapság mondani. Vannak már dicsőítő popzenekarok, nagy keresztjén fesztiválok, és ki tudja még mi minden? Csak hogy a mai Dáriusokban láthatólag ezek nem gerjesztenek semmiféle Isten felismerést, Isten fédelmet, igazi hódolatot és az Úr dicsőítését. És miért nem? Mert az csak akkor születik meg, ha a világ az ige igazságának következetesen engedelmes, hívő embereket és istenfélő közösségeket lát, akik senki másnak és semmi másnak nem hajlandók alávetni magukat, csak Isten írott igéjének. Kezdve a szívükben, folytatva a gyakorlati életükbe, és vállalva az összes ezzel járó következményeket. Testvérek, az Úr ma is a bibliai igazság mellett elkötelezett. Szenvedni is kész hívők és szeretett közösségeik által dicsőíti meg magát. És a hitetlenek előtt többet ér egy árva az ige mellett elkötelezett hiteért és szenvedni kész keresztjén hívő, mint 10 000 elvilágiasodott hívő és 1000 dicsőítő popzenekar. Vagyunk-e mi ilyen Dánielek, hogy mások, ha ránk néznek, láthatnák a mi Istenünket, ami élő, mindenható és szabadító Istenünket, ami kegyelmes, szent és szerető és igaz Istenünket. Milyen hívőként ismernek téged? Ki indul dicsőítésre, Isten dicsőítésre, engem és téged látva, hallva? Családba, munkahelyen, bárhol. Bárcsak megdicsőítetne általunk, ami drága, élő Istenünk. És azzal fejezem be negyedszer, hogy Dánielről ezt olvassuk, hogy a hite miatt, a hite által egy jó szerencsés életet kapott. A 6. résznek a 28. verse írja, ennek a Dánielnek jó szerencsés dolga lett a méd Dárius országában és a perzsa Círus országába. Az jó szerencsés, az a szó azt jelenti, hogy sikeres, tisztelt, elismert, közmegbecsülésnek örvendő. Dárius birodalma magába foglalta Mezopotámiát, Észak-Arábiát, Szíriát, Föníciát, Palesztinát. Kürosz birodalma az előbbit is magába foglalta. Ő neki ez volt a neve, Kürosznak ez a neve maradt fönt a feliratokon, a mindenség királya. a nagy király, a hatalmas király, Bábil királya, Sumér és Akkád királya, a négy égtáj királya. Ez volt a címe, ami fönnmaradt a sírja, meg is van. Országa a mai Irak, Irán, Törökország, Szíria, Libanon, Izrael, Jordánia, északi Szaúd-Arábia, ez az egész terület az ő birodalma volt. És ebben a birodalomban, ami az 500-as években állott fent, Krisztus előtt 500 évvel, ebben a birodalomban Dánielnek jó szerencsés volt a dolga. Valószínűleg harmadik lett a birodalomban, és amikor ezt olvassuk róla, akkor ezzel itt befejeződnek a Dániel kapcsolatos elbeszélő történetek. Többet a sorsáról, a haláláról nem tudunk. Egyelőre még nem, majd amikor beszélünk vele a mennyek országában, majd megkérdezzük tőle, hogy ezek után még mi történt veled. De most nem tudunk többet. Így kell, hogy álljon a mi szemünk előtt az Istennek ez a drága profétája, Krisztusunk áldott előképe, Dániel. És ahogy olvassuk ezt, hogy jó szerencsés, lőn a dolga, eszünkbe jut a Zsoltárok könyve, az első rész, mindjárt harmadik verse, ahol ezt olvassuk, hogy az istenfélő ember minden munkájában jó szerencsés lesz. Minden munkájában jó szerencsés lesz. Pontosan kicsoda? Aki nem jár, nem él a gonoszok tanácsa szerint, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és arról gondolkodik éjjel és nappal. Ennek jó szerencsés lesz dolga, a földi életében is. Jut eszünkbe Józsué testvérünk, akinek az Úr ezt mondta, csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, melyet Mózes az én szolgám adott elédbe, attól se jobbra, se balra el ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozzék a törvény könyve a te szádtól, hanem gondolkodj arról éjjel és nappal. Vigyázz, és mindent úgy cselekedj, amint abban írva van, mert akkor leszel jó szerencsés a te útaidon, és akkor boldogulsz. És mit mond Mózes a népének? Ugyanezt. Nem idézem tovább, testvérek, a bibliai szakaszokat. Lássátok, hogy az Úr szavaiba vetett hit, ami által közösségünk van az Istennel, áldott tapasztalatokhoz vezet. Jó szerencsés emberré tesz minket. Áldottak leszünk egyéni életünkben, családi és közösségi életünkben. És nem csak itt a földön, hanem örökre. Örökre megdicsőítetünk. Örökre jó szerencsések vagyunk, ha mi az Úrban, az evangéliumban, Krisztusban hiszünk, akkor az igazak, mondja Máté 13, akkor az igazak fénylenek majd Atyuk országában, mint a nap. Akiket itt a földön megszégyenítettek és rágalmaztak, azok szégyene dicsőségre változik azon a napon, mondja a híres londoni prédikátor Charles Spurgeon. Testvérek, legyünk azon, hogy az Úr a mi hívő szíveinket is dolgozhassa, munkálhassa, hogy erősíthesse a hitünket. És néki kedves vonásokat munkálhasson ki bennünk, és az ő életében az ő dicsőíti gyakorlati megnyilvánulásokat hozza elő. És ha még nem vagyunk hívők, akkor engedjük az Úrnak, hogy hívővé tegyen minket az ő igéje által. Hogy eljuttasson oda, hogy megragadjuk Krisztust az evangéliumba. Megragadjuk őt, és nem is akarjuk elengedni, mint a mi megváltónkat, mint a mi Urunkat tiszteljük és követjük őt. Íme Dániel hitének a gyümölcsei, ma ezt a négy dolgot vettük át, hogy hite által szabadulást élt át, hite által dicsőítette Istent, és mással is megdicsőítette Istent, és végül jó szerencsés, áldott földi és örök élete lett ennek az embernek. Isten adja meg nekünk is ezeket a gyakorlati következményeket, hitünk átélésében, megélésében. Amen. Jöjjetek testvérek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy Dániel szívét élő hittel ajándékoztad meg, amivel belé kapaszkodott a te drága igéidbe és a te drága személyedbe. Köszönjük te néked, hogy közössége volt veled, és most is az van. Áldunk azért a példáért, amit benne is elénk adtál, És köszönjük néked, hogy nem csak őt, hanem bennünket is megajándékozol élő igaz hittel, hogy mi is közösséget bírjunk te veled, mi megváltónkkal, a mi urunkkal, a mi mennyei atyánkkal. Köszönjük néked, hogy azt a hitet munkálod benned, amely az ígébe kapaszkodik, amely a drága evangéliumba kapaszkodik. Köszönjük te néked, hogy ezáltal élhetünk át mi is csodákat, a szabadítás legnagyobb csodáját. Átélhetjük azt, hogy dicsőítünk téged. Átélhetjük, hogy másokat is a te dicsőítésedre serkentünk és segítünk. És átéljük, hogy itt a földi életünkben is, de örökké boldogok leszünk. Urunk, segíts megérteni, hogy a hiten mennyi minden múlik. Az élő hiten, nem a magunk által generált, a magunk által csinált hiten, hanem a tőled kapott hiten, ami az ígébe kapaszkodik, és ami beléd gyökerezik. És add ezt a hitet nekünk, s ha adtad, Urunk, erősítsd meg bennünk, mint üdvösségünk eszközét. Köszönjük néked, ha bírjuk már ezt a hitet, és esedezünk mindazokért a gyerekekért, fiatalokért, felnőttekért, akik nem bírják még, akik szeretnék, de még nem kapták meg. Kérünk, munkáld ki bennük, és ajándékozd meg őket is ezzel a titokkal, ezzel a csodával. Urunk, köszönjük te néked, hogy téged magasztalhat a szívünk ezt az egész történetet még egyszer, vagy még egyszer és még egyszer átgondolva. Köszönjük néked, hogy leírattad nekünk. Köszönjük, hogy táplálod a mi hitünket, lelkünket, életünket általa. Kérünk, segíts a szívünkbe vésni, és add, hogy semmi más ne legyen számunkra. Fontos az életben egyedül te. Köszönjük néked, hogy itt vannak most előttünk a konfirmandusaink. Kérünk, hogy áld meg a szívüket, és ezzel a hittel ajándékozva őrizzed és vezessed őket. Add, hogy egész életükkel téged tudjanak magasztalni, és téged tudjanak dicsőíteni, és másokat is erre tudjanak serkenteni. Köszönjük néked most mindegyikőjüket, és kérünk, áld meg fogadalomtételüket. Köszönjük néked a Londonból érkezett testvéreinket. Kérünk, hogy áld meg az ő életüket. Köszönjük, hogy itt lehettek velünk, hogy szolgáltak a gyerekeknek, és fizikai munkával is segítették az udvar rendezését. Köszönjük néked, hogy vállalták ezt a nehéz terhet, ezt a nehéz szolgálatot és utat. Kérünk, áld meg családjaikat, áld meg gyülekezetüket, az All Souls gyülekezetet. Légy ott, és a te ígéd ragyogjon. Áld meg a lelkészeket, áld meg a gyülekezeti tagokat. Légy közöttük, és szenteld meg őket. És add, hogy jó bizonyságai legyenek az evangéliumnak. Köszönjük néked, hogy kérhetünk betegeinkért, a gyászoló testvéreinkért. Kérünk, hogy tekints rájuk, és öleld körül őket gyógyító és szabadító szereteteddel. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, és kérhetjük, áld meg Isten tiszteletünk további részét. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Drága testvéreim, amint jeleztem is, felnőtt konfirmációi fogadalomtételre kerül most sor gyülekezetünkben, és négy keresztelőre. Isten iránti hálával hadd mutassam be a testvéreinket a gyülekezetnek, és kérem őket, hogy jöjjenek ide az urasztala köré, ahogy szólítom őket. Bakti Judit. Burján Zoltán, Gyulai Gábor, Horvátné Nagy Ildikó, Kis Judit, Rácz Norbert, Szabó János Bence és Tasnádi Szeőcs Sámuelné. Kedves testvéreim, fogadalomtételeteket azzal kezdjük, hogy együtt közösen a gyülekezettel, fennállva kérem a gyülekezetet is, elmondjuk az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették és eltemetteték. Szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kérdezlek benneteket. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy Jézus Krisztus evangéliuma Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére? Hiszitek-e, valljátok-e, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó Isten és emberek között, és egyedül az ő evangéliumába vetett hit által igazulunk meg ingyen Isten kegyelméből? Ha hiszitek és valljátok, mondjátok hangos szóval, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Mivel közületek négyen még nem részesültek a keresztség sákramentumában, ezért most rövid hitvallásotok és fogadalomtételetek alapján részesülhettek ebben a sákramentumban. Kérlek benneteket, hogy jöjjetek ide kicsit közelebb hozzám. Válaszoljatok ezekre a kérdésekre. Hiszitek-e és valljátok-e, hogy Jézus evangéliuma, Isten hatalma, mely által minden hívőt üdvözít, és hogy Jézus az egyetlen közben járó Isten és emberek között, és egyedül csak az ő váltság halálába vetett hit által igazolunk meg ingyen Isten kegyelméből. Ha hiszitek és valljátok, erősítsétek meg újra, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Akarjátok-e, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetséges népébe, a keresztjén anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadjunk benneteket? Ha akarjátok, mondjátok, akarom. Bizonyságtételetek alapján, megerősített tanúságtételetek alapján keresztellek benneteket. Gábor, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Norbert, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. János, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Judit, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Amen. Álljatok vissza a helyetekre, kérlek benneteket. Kérdezlek megint minnyájatokat. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak követői, református keresztény anyaszent egyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek? Ha igen, mondjátok, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Most pedig kérlek benneteket, hogy egyenként jöjjetek és fogadjátok Isten áldó igéit. Bakti Judit. Áldalak téged a Római Levél 5. részének 1. és 2. versével. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által van menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, melyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Burján Zoltán. Lukács evangéliuma 5. részének 27. és 28. versével kérünk áldást életedre. Jézus mondanéki, kövess engem. És az mindeneket elhagyván felkelt, és követte őt. Isten áldja. Gyulai Gábor. A Filippi levél 4. részének 13. versével kérek áldást életedre. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Horvátné Nagy Ildi. Kedves Ildikó, Mózes 4. könyvének 6. részéből a 24. és 26. versekkel kérünk áldást életedre. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Kis Judit. Az apostolok cselekedetei könyve 16. részének 31. versével kérünk áldást életedre. Azok pedig mondának, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Isten áldja Judit. Rácz Norbert. Norbi, a Galata levél 2. részének 16. versével kérek áldást az életedre. Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből. Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Szabó János. Jánoskám, Ézsaiás könyve 43. részéből köszöntelek. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vízen mész át, én veled vagyok. S a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izrael szentje, a te megmentőd. Isten áldjon. Tasnádi Szeőt Sámuelné. Kedves Ica, a Jelenések könyve 1. részének 4. és 5. versével kérek áldást életedre. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, és a 7 lélektől, mely az ő királyi trónja előtt van, és a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme, annak, aki minket szeretett és megmosott bűneinkből, az ő vére által. Isten áldjon. Köszönöm. Ezek után pedig, mint ami Urunk Jézus Krisztusnak és református anyaszent egyházunknak hivatalos szolgája, egyházunk önálló tagjainak nyilvánítalak benneteket, és felhatalmazlak benneteket a gyülekezet legszentebb közösségében, az úrvacsorai közösségben való résztvételre. A minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Jézus Krisztusban, ő maga tegyen benneteket erőssé, álhatatossá a hitben, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Foglaljatok helyet. Foglaljunk helyet, testvéreim. És helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és csöndesedjünk el imádságban. Köszönjük neked, Urunk, hogy imádkozhatunk most kedves testvéreinkért, akik fogadalmat tettek előtted, hogy téged akarnak követni, gyülekezetünk és egyházunk közösségében. Kérünk, hogy áld meg ezt a fogadalmat, te, aki hallottad, és áld meg a fogadalmat tévőknek életét, akár idősek, akár fiatalok, akár férfiak, akár nők. Áldunk téged azért, mert ők ide eljutottak, hogy elsegítetted őket idáig, mert te voltál az, aki tenyereden hordoztad eddig is az életüket, és te vagy az, aki ezután is hordozni fogod. Köszönjük Istenünk, hogy Krisztus által, a te drága fiad által megváltottad őket, hogy munkálkodsz bennük, hogy szereted őket ingyen, minden feltétel nélkül, egyedül a te drága fiadért. Kérünk, hogy segítsd őket, hogy ezt a szeretetet egyre mélyebben megismerjék, egyre mélyebben elhiggyék, és valóban hálából téged kövessenek, téged szeretve kövessenek, téged félve imádjanak. Kérünk, hogy áld meg őket, és lelked által vezéreld őket a keskeny úton. Köszönjük néked, hogy a gyülekezet közösségében ma erre az ünnepségre sor kerülhetett. Áld meg gyülekezetünket, és vezesd minnyájunk életét és szívét. Amen. Amen. Most a gyülekezetünknek a gondnoka hadd mondjon pár köszöntő szót a fogadalmat tett testvéreinknek.
Kedves konfirmantus testvérek, egy helyesebben két igeverssel szeretnélek benneteket köszönteni az újszegedi gyülekezet és az újszegedi gyülekezet vezetősége nevében. Ez pedig így hangzik Józsui könyvéből, a 24. részből, a Sikemi országgyűlés záró gondolatai a következőképpen hangzanak. De ha nem tetszik néktek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Hadd fűzzek néhány gondolatot ehhez az égevershez. Egészen biztos vagyok benne, hogy a hátralévő életetekben is, ugyanúgy, mint az eddigiben is, számtalan ilyen nehéz helyzet volt, amit Józsué az akkor ajándékban kapott nép, mármint a hazájukat ajándékba kapott néphez szólt, hogy döntsetek. Itt is van egy összehangzás, itt is van nálunk egy folyam, tehát jobb oldalán, vagy bal oldalán a Tiszán, a ti őseitek kit szolgáltak, vagy ti kit szolgáltatok. Ilyen tisztán vetődik fel a kérdés, és őszintén hiszem azt, hogy amikor azt a döntést hoztátok, hogy az Úr előtt ti fogadalmat megteszitek, és a felkészültetek, akkor is lejátszódott bennetek az Úr kegyelméből ez a döntés, hogy ti hozzá akartok tartozni. Azt szeretném kérni, kedves fiatal testvéreim, és nem botlásból és udvariasságból mondtam azt, hogy fiatal testvéreim, hiszen azt hiszem, hogy ebben a templomban és az élő gyülekezetben, a földi gyülekezetben mindig is fiatalok, lelkileg fiatalok vagyunk, mármint reménységből, ami azt jelenti, hogy taníthatók, hajlíthatók, az Úrhoz simulhatók vagyunk. És azt szeretném kérni valamennyiétöktől, hogy legyetek így saját fiatal életetekben, saját középkorú vagy idősebb családi életetekben, és szülessen meg napról napra az a döntés, az a kristálytiszta döntés, amely a hosszú íge végén ilyen egyszerű volt és ilyen rövid, de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Áldjon meg titeket az Úr ebben a szolgálatban.
Köszönjük szépen a köszöntő szavakat. Kedves testvéreim, a hirdetésekhez térünk. Hirdetem, hogy jövő héten a Bibliaórát a szokott időben kedden megtartjuk, szeretettel hívunk, és várunk mindenkit az alkalomra. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a küszöbön áll a gyerektábor, és augusztusban az ifjúsági tábor. Eddig is kértem a testvéreket, hogy ha valaki hozzá tud járulni ezeknek a költségeihez, az tegye meg ezt. Nagyon fontosnak tartom ezt, hogy vannak a gyülekezetünkben olyan gyerekek is, meg fiatalok is, akik elég nehéz anyagi körülmények közül jönnek. És az az igazság, hogy ez nem egy pusztán személyes segítségnyújtás nekik, hanem ez egy missziói értékű cselekedet. Amikor mi támogatjuk ezeket a heteket, akkor a gyülekezetünk jövőjét támogatjuk. És ezt nagyon fontosnak tartanám, hogy mindenki úgy érezze ennek a kiváltságát, ennek a lehetőségét, hogy ezért tehet valamit. Nagyon olcsón igyekszünk megszervezni ezeket a táborokat másoknak, a más táboroknak a költségeihez képest, és azért kérem a testvéreket, hogyha valaki már tett adományt, akkor ne érezze magát megszólítva, de hogyha valaki még tud tenni, és megteheti, akkor kérem, hogy támogassa ezeket az akcióinkat. Hadd szóljon az íg a gyerekekhez is, a fiatalokhoz is, és ne kelljen senkinek ilyen anyagi okból távol maradni egy lelki, valóban lelki alkalomról. És köszönjük szépen az eddigi befolyt adományokat is a testvéreknek. Most a feleségem néhány gondolatot a szívemre helyezett, hogy mondjam el. Az elmúlt héten szolgáló asszony testvérekkel szeretne egy pillanatra néhány szót váltani, most az istentisztelet után, akik tehát bármit szolgáltak az elmúlt héten itt az angol tábor körül, vagy az udvari munkák kapcsán, azokat feleségem várja, keressék meg. A vándortábor jövő vasárnap indul, és ha valaki arra száraz, elálló sütit tud hozni, azt megköszönjük, és örömmel elfogyasztjuk. Ugyanez igaz a gyümölcs tekintetében is. Tehát ha valaki ezt a tábort nem tudja anyagilag támogatni, de tudja süteménnyel vagy gyümölccsel támogatni, nem romló süteménnyel, hanem gyümölccsel és száraz sütivel, azt megköszönjük, és el fogják vinni jövő vasárnap a fiatalok. A vándor táborozóknak a szüleivel is ugyancsak szeretne feleségem néhány szót váltani, tehát akik gyerekeiket viszik, vagy küldik erre a táborra, azok legyenek szívesek, maradjanak itt, és ők is egy kicsit beszélgessenek a feleségemmel. Legutoljára, de ez nem a legjelentéktelenebb dolog, szeretnénk az angol testvéreinknek köszönetet mondani. Annát kérném, hogy legyél szíves jönni.
Now, I would like to address our brethren from All Souls Church, London. Sad as it is, but the time of your departure has arrived, so we have to bid a farewell to you, and on behalf of our congregation, our pastor, and Presbyterium, we would like to express our gratitude for volunteering to come to Szeged and helping us with the reconstruction of our church and also teaching our children. But what is even more important, that you have come and you have shared your testimony, you have witnessed for Jesus Christ, and so we can say that not only have you performed an excellent physical job by helping us with the reconstruction, but you have enhanced the spiritual growth of our children and youngsters. Now, we hope that you have had a lot of nice experiences, and positive, you have got a positive impression of our small but beautiful country. We hope and we wish you a safe and nice journey back home, and hopefully you will remember us as your brothers and friends. Now, and I'll try to... Oh, yeah, and a take-home message from our pastor, from the scripture, the second letter from Peter. From Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have been given a face as precious as ours. May grace and peace be yours in full measure through your knowledge of God and of Jesus our Lord.
Köszönjük szépen a köszöntést, és az áldás kívánásunk jeleként hadd adjunk egy kis ajándékot. Egy kis tányér van, amin a házi áldás van. és azt küldjük az Orszóhoz gyülekezetnek, hogy tegyék ki ott egy helyre, ez egy szép magyar mondás, legyen ott náluk ez. És az egyes testvéreinknek, akik jöttek és szolgáltak, nekik is adunk egy ilyen szép magyaros poharat. Ők úgyis sokat tejáznak, legyen egy szép tejás poharuk, és legyen benne egy kis piros paprika, egy kis szegedi piros paprika, azt is csomagoltattunk, és fogadjátok szeretettel azt. Kedves testvéreim, elénekeljük a 434. éneket, és utána pedig majd elénekelnénk azt a drága éneket, ami ott van egy kis papíron, nem jutott talán mindenkinek, de minden második embernek jutott. Azt az éneket azért énekelnénk el, mert az angol testvéreinknek egy nagyon régi és nagyon szép, nagyon kedves éneke, és egy kicsit ő miattuk énekelnénk el ezt az éneket. És énekeljük el ezt a szép énekünket. Akik nem tudják, azok most egy kicsit megtanulják, de szerintem majdnem mindenki ismerni fogja ezt. Áldás békességet kívánunk.